Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könnyékig, így tartják meg az ősük hagyományait. S ha a piacról jönnek, addig nem esznek, amíg meg nem mosakszanak. És még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak, például a poharak, korsók, rizedények előbítéséhez. A farizeusok és az írástudók tehát megkérdezték, miért nem követik tanítványait, az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ezt a választ adta nekik. Képmutatók, találó a jövendőt rólatok, Izaiás, amint írva van, ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek olyan tanokat, tanítványai, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné, hanem ami belőle származik, azt teszi az ember tisztátalanná, mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság, ez a sok rossz mind belülről származik is, tisztátalanná teszi az embert. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, Zsoltárban azt énekeltük, hogy Uram, kilakhat a te hajlékodban. Kevés elenyésző kivételtől eltekintve azt hiszem, hogy senki sem akar a templomban lakni. Nyilvánvalóan ez a zsoltáros mondat a mennyek országára, a mennyei hajlékra, az örök hazára vonatkozik. És ennek fényében kell és lehet olvasni, vagy hallgatni a mai szentírási szakaszokat, hogyan tud az ember fölkészülni a hazaérkezésre, az Istennel, a mennyei atyával való találkozásra. Ennek jegyében abból kell kiindulnunk, hogy Jézus nem volt világpolgár, azaz ragaszkodott a saját népéhez, bele volt ágyazva abba a zsidó kultúrába, amiben született, hiszen zsidó ember volt emberségét tekintve. Ennek következtében pontosan ismerte a tiszta és a tisztátalan megkülönböztetését, amiről a mai evangélium szól. Nevezetesen, hogy a tisztátalan az nem mehet Isten közelébe, annak nem lehet köze a szenthez, a fönségeshez. Jézus a görög szöveg szerint, amikor tisztátalanságról beszél, akkor arról beszél, hogy az közönséges. És gondoljunk meg, ízleljük meg ezt a magyar szót, hogy ami közönséges, annak nincsen köze a fenségeshez, annak nincsen köze az ünnephez. A közönséges az lehúzza az embert. Ugyan már a mai világunk teljesen közönségessé vált, de azért még mi, akik itt vagyunk a templomban, tudunk az ünnepről, a szentről, a tisztáról, és vágyódunk is utána. Jézus megkülönbözteti a rituális tisztátalanságot az erkölcsi tisztátalanságtól. A zsidók nem különböztették meg, még akkor sem, hogyha a mai olvasmányban a halni kézülő Mózes úgy beszél a törvényről, mint ami által a nép bölcsé lesz, amivel kiemelkedik a többi népek közül, és valóban így is volt, mert hiszen Jézus korában is ott volt az az intézmény, az a mozgalom, amit úgy neveztek, hogy prozelita mozgalom, nevezetesen, hogy nem zsidó emberek, pogányok, fölismerve a zsidó törvénynek az erkölcsi magasztosságát, a zsidó istentiszteletnek a kiemelkedő voltát, szent voltát, anélkül, hogy a törvény teljes súlyát vállalták volna, azaz nem metélkedtek körül, és bizonyos étkezési szabályokat sem tartottak meg, mégis betértek Izraelbe. Mert hogy fölismerték azt, hogy a környező népek, a pogány kultuszok, azok mind emberi próbálkozások, és valójában véve csak ürügyek arra nézve, hogy az ember a saját maga ösztöneit kiélje. Ezzel szemben a zsidó törvény az Istentől jött iránymutatás, fölülről jött kinyilatkoztatás, amelyik megmutatja azt az utat, ami járni kell. Nem nekem kell kitalálni, hanem Isten mutatja meg. Szóval a zsidó törvény valóban erkölcsileg is, és a zsidó istentisztelet mindenféle tekintetben emelkedett volt, mégis a farizeusok és az írástudók Jézus korára ebből egy szokásrendszert csinálnak, amit be kell tartani, és aki nem tartja be, azt megvetik és megítélik. Azaz pusztán rítussá teszik, szokássá teszik a törvényt és a tisztátalanságot, azt az alapvető valóságot, amiről egyébként mi is tudunk, amikor az ember gyónni jön, amikor igazán nagy bűne van, akkor pontosan ezt a tisztátalanságot éli meg, és ettől akar megtisztulni. Persze nyilvánvaló az ilyen apró csipcsup ügyek alól, mint amiket ilyenkor a mise elején föloldoz az egyház, azokkal kapcsolatban nem érezzük azt, hogy tisztátalanok vagyunk, de az életünk bizonyos pontjain az ember átéli és megéli a maga tisztátalanságát, közönségességét, azt, hogy nem mehet Isten elé, pedig vágyódna vele lenni, vágyódna feléje menni. És ebben a helyzetben Jézus elkezd arról beszélni, hogy nem kívülről válik valaki tisztátalanná. Ugye ebben az időben azt gondolták, hogy aki az apját eltemeti, az tisztátalanná válik. Az, aki vért érint, az tisztátalanná válik. Aki sírhoz ér, még akkor is, ha nem tud róla, az tisztátalanná válik, ezért mondja Jézus, hogy a farizeusok olyanok, mint a letaposott sírok, az emberek járnak, kelnek fölöttük, és annélkül, hogy tudnák, azáltal közönségessé lesznek, legalábbis rituálisan, és azáltal nincsen közük Izrael közösségéhez. Hozzáteszem zárójelben, testvérek, hogy a történelemnek az a furcsasága, hogy a tisztátalanság alól az, hogy eltemetem anyámat, vagy eltemetem apámat, úgy lehetett megtisztulni, hogy az ember elment a templomba, és bemutatta a tisztulási áldozatot. Csak hogy 70-ben, Krisztus után 70-ben a templomot lerombolták, ennek következtében a zsidóság mind a mai napig nem tud megtisztulni a vértől, nem tud megtisztulni a tisztátalanságtól, és éppen ebből, legalábbis az én logikám szerint, ebből következik a 19. század két nagy ateista mozgalma, amelyik mindegyik, vagy Isten nélküli mozgalma, amelyik mindegyik zsidó embertől ered, ez a freudizmus és ez a marxizmus, mindegyik önmegváltást hirdet, hiszen mi szükségünk van egy olyan Istenre, aki olyan parancsot ad, amit ő maga tesz lehetetlenné betartani. De ez csak egy zárójeles gondolat, valójában véve itt arról van szó, hogy Jézus korában a farizeusok és az írástudók ezekre a szabályokra hivatkozva vetettek meg embereket, vetették meg a Ham Arecet, a föld népét. Nem véletlen, hogy Máté úgy beszéli el Jézus születését, hogy, és Lukács is, hogy a jó hírt, az örömhírt, Jézus a Messiás születésének a hírét, ezek a tisztátalan emberek, akik nem tudják betartani a tisztasági előírásokat, ők kapják meg az angyaloktól, Isten küldötteitől. Jézus teljesen másként áll hozzá a ritushoz, és arról beszél, hogy az embert nem lehet kívülről beszennyezni, hanem magunkat tesszük tisztátalanná, tesszük közönségessé, tesszük az Istentől, Isten nélkülivé, olyanná, akik nem mehetünk Isten színe elé. És itt egy bűnkatalógust ír le Márk evangélista, és tudjuk jól, hogy Pálapostolnak volt a tanítványa, és Pálnak a leveleiben lehet ilyen bűnkatalógusokat, meg erénykatalógusokat olvasni. Nyilvánvalóan látszik Márknak a tanítvány mi volt a. Márk nem volt szemtanú Jézus életében, hanem másoktól hallja meg és írja le az evangéliumát. Többek között Pál volt a tanító mestere, és az ő stílusát követve itt Jézus szájába ad egy olyan bűnkatalógust, amit egyébként mi magunk is magunkra alkalmazhatnánk, ha más nem, akkor a kapzsiságot, vagy a rossz indulatot, a csalást, az irigységet, ezek olyan bűnök, amik beszennyezik az embert, és a szívünkből jönnek elő. Ezek az ember szívéből jönnek elő, abból a szívből, amiről azt mondja a Szentírás, hogy féltékenyen őrizd a szívedet, mert abból jön ki az élet. De abból jön ki a halál is, és éppen ezért kell az embernek nevelnie magát. És azt gondolom, hogy az alapvető nagy probléma ezzel a mi világunkkal, mi civilizációnkkal, hogy azt a keresztény neveltetést, aminek egyébként én saját magam pontosan láttam, vagy látom az árnyoldalait, és látom a buktatóit, látom, hogy hogyan nyomorított meg embereket, nyomorított meg minket. Mégis ez a keresztény nevelés arról szól, hogy az embernek meg kell fékeznie magát. Nem az az őszintesség, amikor az ember azt mondja, ami eszébe jut, az egyszerűen fegyelmezetlenség. Nem az az igazság, amikor az ember az ösztöne szerint, a pillanatnyi hangulata szerint cselekszik, hanem amikor megfontoltan, összeszedetten tud cselekedni. hányszor vagyunk mi igazságtalanok, amikor pusztán a hangulatunk szerint, pusztán a táplálék szintünk szerint viseltetünk egymással szemben. Nagyon ritkán tudunk igazságosak lenni, amikor összeszedve magunkat azt mondjuk, azt tesszük, amit mondani, amit tenni akarunk. Az embernek a szívére figyelnie kell, mert abból jön ki az élet, és azt szennyezi be az embert, ami belülről jön. Jézus nem véletlenül mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj. Az ember szívét elárulják a tettei, és az ember szívét elárulja a beszéde, és az ember szíve szennyezi be az embert, és teszi alkalmassá vagy alkalmatlanná, tisztává vagy tisztátalanná Isten színe előtt. Ez egy forradalmi dolog volt, testvérek. Jézus nem törölte el a tisztátalan megkülönböztetését, csak nem rituális szinten, hanem erkölcsi szinten alkalmazza. Zsidó ember volt, embersége szerint az Isten fia. Ennek következtében nem egy más kifejezést talál, nem valami antik bölcseleti, etikai normát használ, hanem a tisztát és a tisztátalant. És így mi is megszokhatnánk ezt a tiszta és tisztátalant, de nem a zsidó értelmében, hanem a Krisztus értelmében. Abban az értelemben, ahogyan az apostolok ezt aztán átadták nekünk, úgy adták át, hogy az embert nem lehet kívülről beszennyezni. És ez azért is fontos, testvérek, mert az iszlám előretörésével ismét van olyan tendencia, hogy az embert bizonyos dolgok tisztátalanná tehetik, amik tárgyi dolgok. Hogy mit teszik, az tisztátalanná teheti. Hogy mihez nyúl hozzá, az tisztátalanná azáltal tisztátalanná válhat. És nekünk keresztényeknek muszáj ragaszkodnunk ehhez a szabadsághoz, amit Krisztustól tanultunk, Krisztus adott nekünk, hogy az ember szívéből jön elő minden gonosz gondolat. És éppen ezért kell az embernek figyelnie saját magát. Az önreflexió, az önnevelés az a keresztény életnek a leglényegesebb pontjai közé tartozik. Figyelem magamat, figyelem a gondolataimat, amiben ott megjelenik az irítség, vagy megjelenik a féltékenység, vagy a káröröm, és megpróbál megfékezni azt. Persze, amikor az ember gyerek, akkor a szülei szavára teszi ezt. Ha az Isten különös kegyelméből normális szüleink vannak, akkor megteszik nekünk azt a szívességet, hogy megtanítanak bennünket arra, hogy mely érzésekkel lehet együtt élni, mely érzéseket lehet szabadjára engedni, és melyeket pedig nem. Miket kell megfegyelmezni, letörni, legyűrni bármi áron, és mi az, ami jó és szép, és ami Istenhez illik, és azt pedig kibontakoztatni, kivirágoztatni. Ha nem is volt ilyen családunk, vagy nem voltak ilyen szüleink, felnőtt korban már nem hivatkozhatunk a sanyarú gyerekkorunkra, hanem nekünk magunknak kell magunkat nevelni. A megtérés egyébként pontosan azt jelenti, hogy az ember fölismeri azt, hogy felelős Isten színe előtt, felelős azért, hogy ne legyen tisztátalan, ne legyen közönséges, hanem legyen szenté, úgy, mint az Isten szent. És itt térnék rá arra a fontos dologra, ami szintén a mai szentleckében, illetve a mai szentírási szakaszok között a szentleckében hangzott el, ami szintén ahhoz tartozik, hogy ki lakhat az Isten hajlékában, ki az, aki üdvözülhet. És azt mondja Jakab apostol, hogy az Isten és az Atya szemében ez az igazi tiszta vallásosság meglátogatni nyomorúkban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól. Az a szó, hogy meglátogatni nyomorúkban az árvákat, ez az üldöztetést is jelenti. Ott egy olyan görög szó szerepel, aminek szinonimája az üldöztetés. És most, amikor azt halljuk, hogy mi történik Afganisztánban, és azt halljuk, hogy politikusaink kinyilatkoztatják, hogy nem fogunk befogadni senkit sem, ez azt jelenti, hogy megkeményítettük a szívünket. Mert lehet, hogy nem tudunk befogadni, lehet, hogy nincsen rá módunk, akkor mondjuk azt, hogy nem tudunk, de nincs rá lehetőségünk, de ha azt mondjuk, hogy nem akarunk, nem fogunk befogadni, akkor az azt jelenti, hogy ellentmondunk annak a tiszta vallásosságnak, amire Jakab apostol hivatkozik, ami a kinyilatkoztatás része. Az árvák és az özvegyek a Szentírás nyelvén az mindig a kiszolgáltatottakat jelenti, akiknek nincsen támaszuk, akiknek nincsen saját erejük, akiknek nincsenek tartalékaik, akik nem tudnak magukról gondoskodni, vagy azért, mert nem kapták meg a neveltetésükben, vagy azért, mert egyszerűen az életkörülményeik erre alkalmatlanná teszik őket, mellettük kell állni. Meg kell keresnie mindegyikünknek, hogy mit is jelent az ő számára, hogy kik azok az árvák és az özvegyek, kik azok a kiszolgáltatottak, akik mellé oda kell állnia. meg kell ezt keresni. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a pénzemet megkaphatod, de az időmet nem. Még nyilván ez is valamit jelent, de alapvetően nekünk időt és figyelmet kell áldozni, részvétel kell lenni feléjük. Mert az Úr Jézusnak megesett a szíve az embereken. Ezt írja róla a Szentírás több helyen is, és ez a mi idánk, ez a mi vágyálmunk, hogy olyanokká legyünk, mint ő, akinek megesik a szíve az embereken, hogy még meg tudjon esni a szívem, hogy ne azt lássam, hogy fenyeget, ne azt lássam, hogy az ellenségem, ne azt lássam, hogy utálom, hanem azt lássam, hogy nyomorult, azt lássam, hogy kiszolgáltatott. És azt mondja erről Jakab apostol, hogy meglátogatni az üldöztetésükben, a nyomorúságukban, a kiszolgáltatott helyzetükben azokat, akiket látunk. És nyilvánvalóan nekünk nem kell Afrikába menni, és nyilván még Budapestre se kell fölmenni. Nyilván megvan az embernek a környezetében az a magatehetetlen, az az idős, az a beteg ember, aki egyszerűen csak időt kér tőlünk. Hetente egyszer, két hetente egyszer, hogy meghallgassam, és persze nyilván idegesíti az embert, de mégis időt szár rá, mert nyomorúságban van. Jakab apostol egyébként, és nagyon ajánlom a levelét, az ő levelét a testvérek számára, ugye az egyik legkevésbé olvasott levél, vagy legkevésbé ismert levél még akkor is, hogyha az egyházi évben mindig elhangzik Jakabnak a levele, ugye Luther azt mondta erre a levélre, hogy a szalma levél, mert hogy azt mondja Jakab Pállal ellentétben, hogy nem csak a hit számít, hanem a cselekedetek, illetve hogy a cselekedeteimmel tudom megmutatni a hitemet. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon modern dolog, mert hogy pontosan mit is jelent a hit, az egy nagyon elméleti kérdés, vagy ez nagyon nehéz arra válaszolni. De a cselekedetek, az a konkrét tett, azok a konkrét szavak, amiket mondok, hogy nem fogom befogadni, hogy nem fogok neki időt adni, hogy nem fogok neki megbocsátani, hogy nem fogom őt tekintetbe venni, ezek olyan tettek, amikkel az ember tisztátalanná válik. És akkor, amikor az ember próbálkozik, lehet, hogy ügyetlen, de mindig van bűnbocsánat. Ha az ember észreveszi, hogy hibázott, hogy rosszul szeretett, hogy rosszul közeledett a másikhoz, mindig van bűnbocsánat. De a nem cselekvésre nincsen bocsánat, testvérek. A nem tenni valamit, attól még nem válunk igazzá. Úgyhogy ajánlom a testvérek figyelmébe a Zsoltárosra kezdte a fölkiáltását, hogy Uram, kilakhatat-e a hajlékodban. És ma itt van rá az olvasmány, a Szentlecke, az evangélium, ami alapján az ember megtanulhatja, hogy hogyan lehet tisztának lenni Isten szín előtt, és hogy mit jelent a közönségesség. Jézus felsorolja a közönségesség tisztátalanná tenő dolgokat, érzéseket, törekvéseket, tetteket, és Jakab apostol pedig elmondja, hogyan lehet tisztává lenni Isten szín előtt, mi a tiszta vallásosság. Azt mondja, meglátogatni nyomorúban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól. Amen.